Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a Zsoltáros vágyával, sóhajával, aki ezt mondja, bár lenne szívem tökéletes, rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Ma este is megtelik a szívünk, mennyei édesatyánk, hálával és örömmel, szeretettel irántad, mert jó vagy és jó, amit tettél és amit teszel, mert mindaz, ami történt és történik, különös csodaképpen értünk, történik, és köszönjük, hogy nem mondtál le arról, hogy azt a jó tervet, azt a csodálatos, üdvözítő tervet, amelyet elterveztél örök időknek előtte, azt bennünk is személyesen beteljesítsd. Olyan távlatai vannak az életünknek, hogy csak a te igéd világosságában látjuk ennek a hosszúságát, a szélességét, a mélységét, a magasságát. Mi, akik olyan kicsiny, törékeny emberek vagyunk, és olyan földhöz kötött, rögzött a mi gondolkodásunk, teljesen fölszabadulunk, és egészen átalakulunk, amikor beletekintünk a te dicsőséges, hatalmas, csodálatos dolgaidba. És köszönjük azt a nagy szeretetet, hogy nem rejtetted ezt el előlünk, hogy kijelentetted az akaratodat, hogy a te igéd számunkra naponként táplálék, útmutatás, erőforrás, helyreigazító, reformáló, megelevenítő, csodálatos kincs. És köszönjük, hogy ezeken az estéken is te vagy jelen itt velünk, és te vagy, aki magyarázott, hisszük az ígét, amit ihlettél számunkra, és mi hitvallással válaszolhatunk erre, szeretnénk ezt tenni ma is. Kérjük, hogy vezesd a gondolatainkat, irányítsd most a mi figyelmünket, te reád. Segíts, hogy elfelejtsünk most mindent, ami lényegtelen. Segíts, hogy oda tudjunk fordulni hozzád, és a fontos dolgokat, a lényegeseket, az egész életünket, meghatározóakat, ezeket ismerjük fel. Ezekre tudjunk rápillantani, ezekből tudjunk erőt meríteni. Ezek által lehessünk más emberekké. És nagyon kérünk, Urunk, hogy segíts meg bennünket, hogy ne csak értsünk, ne csak felfogjunk dolgokat, hanem egész valónkkal, testestől, lelkestől hagyáljunk rá arra, amit mondasz, és hagyj teremjük meg a te igédnek áldott gyümölcseit. Hagy legyen jó ízű, zamatos, üde, üdítő az életünk. Jézusért, megváltunkért kérünk. Hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvérek, örülök, hogy újra együtt lehetünk ezen az estén. A római levélből olvasom ismét az igét, folytatva a sorozatunkat. A római levél 8. fejezetéből a 16. 17. verseket, és ezen az estén a Heidelbergi KT első felete kapcsán arról a tökéletes bizonyosságról szeretnék szólni, amelyet Isten elkészített a mi számunkra. A megnevezett helyről így szól Isten üzenete. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Akik tegnap együtt lehettünk, talán visszaemlékezünk erre, mert talán át is éltük, amit hallottunk, hogy szédítő valóság az, amely tegnap elénk tárult, szédítő igazság, amikor arról hallottunk, hogy minden a javunkat, örökké való javunkat, az üdvösséget munkálja az életünkben. Minden, ami történik, és minden, ami történik, Isten kezében van. Tökéletes kivitelezés az, ahogyan Isten elvisz minket a célhoz. És miközben ezt tapasztaljuk, ahogyan hallottuk Pál vallomásában, tudjuk, ismerjük, felismerjük, megismertük, mert meg is éltük, megtapasztaltuk, eközben nem lehetne, és nem lehet tulajdonképpen kérdéses, hogy kik vagyunk, és kihez tartozunk. Hiszen amiket most vallunk estéről estére, amit Isten igéje feltár előttünk, és amire hitvallással felelünk, ezek egymásból következő dolgok, egymásra épülő dolgok. Ezért hát nem lenne kérdés, hogy kik vagyunk, kihez tartozunk, és hogy ez mit is jelent a számunkra. Hiszen az, aki tökéletes szabadságot, tökéletes védelmet biztosít, és aki tökéletesen kivitelez mindent az életünkben, az tökéletes bizonyosságát is adja annak, hogy mi az övéi vagyunk, hogy hozzátartozunk, hogy örök életet kaptunk, örökösei vagyunk az ő csodálatos világának, és örökös társai az ő fiának, Jézus Krisztusnak. Így valljuk ezt a káténkkal, ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít. Pál így írta, ahogyan idéztem az előbb, maga a lélek tesz bizonyságot, ami lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hallottunk Jézus Krisztus szeméről, az ő drága vérének megmentő, szabadító hatalmáról. Hallottunk az Atyáról, akinek akarata nélkül egy hajszál sem esett le a fejünkről, és hallunk most a lélekről, a Szent Lélekről, aki biztosít bennünket az örök élet felől. Csodálatos módon a Szent Háromság Isten munkája egymásra épülve, bennünk megvalósítva jelenik meg előttünk. A lélek, ahogyan Pál apostol mondja, bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a Szentlélek belső bizonyságtétele, ez a Szentlélek biztosítéka, amely tökéletes bizonyosságot ad Isten gyermekeinek. És megint nagyon fontos figyelnünk arra, hogy itt nem egy remélt valóságról hallunk. És itt is megint reformálja ez az este a gondolkodásunkat, és próbáljunk ezzel nagyon komolyan szembenézni. Nem egy bizonytalan elképzelésről hallunk, hogy kik is vagyunk, meg tulajdonképpen mi is lehet a miénk, talán, esetleg, hanem tökéletes, teljes meggyőződésről hallunk. Bizonyosságról hallunk. Az örök élet a miénk. Ezt az örök életet biztosította számunkra Isten, és a Szentlélek biztosít bennünket e felől. Mi a biztosíték? A Szentlélek. A Szentlélek, aki az ő munkáját bennünk csodálatos módon végbeviszi. A biztosíték a Szentlélek újjászülő munkája, ami által megláthattuk az Isten országát, enélkül senki sem látja az Isten országát, hiába néz szerte a világba, hiába megy fel a világűrbe, hiába kémlel a legélesebb szemmel, nem találkozik az Isten országával. Aki újonnan nem született, nem láthatja meg az Isten országát. a Szentlélek újjászülő munkája, amely által megláttuk, megláthatjuk Isten országát, a hit ajándéka, amelyen megajándékoz bennünket a lélek, az ő szaván igényén keresztül, ami által felismerhettük a kereszt titkát, hogy mi történt értünk a Golgota keresztjén, Jézus Krisztus áldozatában, a megszomorodás, amire elvezet bennünket a lélek, hogy látjuk Jézus Krisztust, és látjuk önmagunkat, látjuk a bűneinket, a bűneink zsoldját, és megszomorodunk a lélek által, bűnbánatra jutunk, bűnvallásra jutunk, és ezáltal megtérhetünk, elfordulhatunk attól, ami elválasztott Istentől, és odafordulhatunk hozzá, aki bennünket így szeretett. És amikor megtörténik mindez a szívünkben, az életünkben, leveszik rólunk a bűneink terhét, átéljük a bűnbocsánat örömét, felszabadító, csodálatos valóságát, és betölti a szívünket az Isten szeretete, amely kiárad a Szentlélek velünk léte által. És ez a lélek, amikor betölt minket, a jelenléte által vezérel, ez a lélek megvilágosít, ez a lélek erőt ad, ez a lélek csodálatosan gyümölcsözik, ez a lélek ajándékokat ad, hogy a szolgáló életben mi Isten dicsőségére érhessünk. Mi mindent mondtam most el, ó, de jó lenne, ha fel tudnánk sorolni magunk is a szívünkben. Mennyi jele, mennyi eleme ez annak, hogy az Isten a lélek által bizonyossá tesz, biztosít, mert a lélek nélkül mi nem lehetünk Isten gyermekei. Mi nem válhatunk Isten gyermekeivé, eszközeivé, csak a lélek újjászülő, megtérésre vezető, csodálatos, bennünket megszentelő munkája által. Igen, itt vannak ezek a jelek, amelyek által mi bizonyosságot nyerünk afelől, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogy istentelen életünk, amelynek a jelei, jellemzői olyan nyilvánvalóak, a lázadásunk Istennel szemben, a kérdéseink, a kétségeink egyszer csak elfogynak, és megtelünk örömmel, Isten iránti hálával, vágyjal, hogy vele élhetünk. Az istentelen élet helyén, az Istennel közösségben eltelő Isten gyermeki élet jelenik meg. Nyilvánvaló ez. Az élet él, és az életnek jelei vannak. A Szentlélek biztosít. A Szentlélek által bizonyosságunk lehet, és mégis ezen az estén, ennek az igének a fényében és a hitvallásunk fényében gondolkozzunk el egy kérdésen, és majd érint ez mást is. Vajon tényleg ott van-e bennünk ez a bizonyosság? És persze ezt a kérdést föl lehet tenni úgy, mint ami talán nagyon alázatos kérdésnek tűnik, és ezen is el kell most gondolkoznunk. Hát lehet ezt egészen bizonyosan tudni? Hát lehet igazán biztosítékunk az örök élet felől? Hát nem vezet ez gőkhöz, nem vezet ez felfúvalkodottsághoz? Hát mondhatom én azt, hogy nekem üdvösségem van? Hát törékeny, esendő, nyomorult ember vagyok. Hát nem gőg ez, amikor valaki erről beszél? Nem fennhéjázás, hogy nekem örök életem van? Arról beszélni, biztos ott leszek a mennyben? Ugye érezzük, hogy ezek a kérdések, vagy ez a kérdéscsoport, ami egy kérdést foglal magában, bizony elénk kerülnek. Arról nem is szólva, hogy milyen megdöbbentő az, hogy ugye ezt szokták mondani, és megint félre tud vinni, de talán értjük majd. A tudomány éppen abból él, vagy abban teljesedik ki, hogy mindig kérdez. Mindig vannak bizonytalan faktorok, amiket meg kellene találni. Hát ilyen biztosítékokat adni, hát az meggátolná a fejlődést. Ha nekünk nincsenek kérdéseink, hanem ilyen bizonyosságunk van, nem vagyunk akkor bezárva? Nem vagyunk akkor valahol valami különös bezártságban? Hát nyitottnak kéne lennünk, nem? Hát ki tudja? Nem viszem most tovább ezt a gondolatot, de azt gondolom, hogy mindenki érzi vagy érti, hogy igen, ez a kérdés, hogy üdvbizonyosság, ez egy nagyon komoly kérdés. Vajon tudhatjuk-e, tökéletes bizonyosságunk lehet-e afelől, hogy üdvösségünk van, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy meg fogunk érkezni a mennybe? Tudhatja ezt az ember? És most nagyon figyeljünk megint, mert amit eddig is hallottunk, és tegnap is hallhattunk, az újra felerősödik a kérdés, igazán a megközelítés kérdése. Mégpedig abban, hogyha mi ezt a kérdést az ember felől közelítjük, elsőlegesen magunk felől, sajnos innen indulunk ki, ebben kell megtérnünk, ebben is meg kell térnünk. Ha magunk felől indulunk ki, akkor valóban csak gőg, vagy éppen a teljes bizonytalanság szélsőségei között csapódhatunk. Mert én olyan nagyszerű vagyok, olyan tökéletes vagyok, annyira jól hiszek, hogy biztos ott leszek a mennyben. Istennek ilyen emberei alig vannak. Ez gőg. Ez felőlem való gőg. Azt képzelem, hogy hát én vagyok a valaki. Milyen érdekes, hogy belegondolni ebbe, hogy mit mondott Pál apostol. Azt mondta, hogy első vagyok a hívők között. Talán valami mást mondod, nem? És mégis őt is talán megvádolhatták, hogy hát azt mondta, hogy első vagyok a bűnösök között, de aztán arról beszélt, hogy a kegyelem által vagyok, aki vagyok, és én többet végeztem, mint az összes többi apostol. Hát mégsem alázatos ez a Pál. De az, én hiszem, mert nem beszélt másról, mint a kegyelmes Istenről, aki benne csodákat vitt végbe, a senki emberben, a bűnösök közt elsőben. De ha lehet a bűnösök közt első Isten gyermeke, akkor talán minnyája lehetünk. Mert hogy nem ember felől kell megfogalmaznunk. Fordítsuk most egy kicsit így a kérdést. Biztos lehetek magamban? A maga biztos ember még nem ismeri a korlátait, a tökéletlenségeit. Nincs tisztában igazán önmagával. Azt gondolja, hogy mindenre képes, még az üdvösségre is képes, vagy az üdvösség elnyerésére, ad abszurdum mondom, az üdvösségben való megmaradásra is képes. Nyilván ezért lesz üdvössége. De micsoda önbecsapás ez? Senkinek nem lesz ezért üdvössége. Senkinek a világon. A magával tisztában lévő ember pedig nem gondol mást, akit Isten egyszer tisztába hozott önmagával, és már itt a titok, hogy Isten az ember tisztába hozza önmagával. Nem gondolhat mást, mint hogy a dolgok kimenetele igencsak kérdéses én miattam. Önmagamban nem bízhatom. Ha én vagyok annak a biztosítéka, hogy örök életem lesz, nem lesz örök életem. Mert ezt én el tudom játszani. Nagyon-nagyon kell erre most figyelnünk, mert a kereszténységben ezek a gondolatok, amiket elmondtam, nagyon mélyen beívódtak ám. És van gondolkodás, keresztény gondolkodás is, így mondom, annak tűnő gondolkodás, amelyik azt mondja, az üdvösséget elnyerhetem, és elveszíthetem. A Szentírás nem erről beszél. Azt mondja, nem nyerhetem el az üdvösséget. Csak megkaphatom. És miután akitől kaptam, adta nekem, ezért benne és általa biztosítékom van afelől, hogy nem veszíthetem el. Az Úr Jézus, amikor kimondja, szoktuk mondani a Biblia szívét, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, akkor nagyon egyszerűen ezt mondja, emlékszünk rá, hogy aki hisz ő benne, a fiúban, annak örök élete legyen, vagyis hogy nem vész el, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De hogy lesz miénk a hit? Mert aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ezekre a kérdésekre is mi keressünk itt választ, és ha halljuk majd és látjuk, meg fog telni a szívünk nagy-nagy örömmel. Mert az üdvösség tekintetében hatványozottan fontos, hogy a dolgok kimenetele nem tőlünk van. Mert ki az, aki magát képes megszabadítani? Az üdvösség azt jelenti megszabadítottság. A szabadság az Istennel való csodálatos közösségre. Ki az, aki magát meg tudja szabadítani? Erre mondjuk senki. De ha minket nem magunknak, vagy másnak, embereknek kell, vagy lehet megszabadítani, hanem az Isten szabadított meg, akkor ezt a szabadítást ki veheti el tőlünk? Hol van hát a tökéletes bizonyosság? Ott, ahol nem én, hanem az Isten a kivitelező. Itt is világosan láthatjuk, hogy az üdv bizonyosság kérdése nem felőlünk jelenik meg, hanem Isten felől. Jól figyeljük Pál szavait is, ez a Szentírás egy részlete most, de a teljes Szentírásban is megvizsgálhatjuk ezt. Ezt mondta Pál, maga a lélek tesz bizonyságot arról, amit elvégzett Jézus Krisztus bennünk. Maga a lélek tesz bizonyságot, nem mi biztosítjuk magunkat, a lélek tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezért szent lelke által is engem, szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít. Az első vallomás hangzott, nem a magamé vagyok. Már tudom ezt, Jézusé. Megerősít. De meg is őriz, az Atya megőriz. Egy hajszál sem eshet le. Isten úgy a kezébe vett, hogy egy hajszál sem veszhet el, nem, hogy én nem veszhetek el, egy hajszálam nem veszhet el. Ezért szent lelke által is megerősít. Micsoda hármas megerősítés ez. Micsoda csodálatos dolog ez. A Szentlélek biztosít, és a Szentlélek tesz bizonyságot erről. És itt is, ahogyan tegnap hallottuk, az Isten központú megfogalmazás a kiút. A reformált látás. Felőle gondolkozom az örök életről. Az én üdvösségemről. Mert amíg magunkra nézünk, nem lehet és nem lesz bizonyosságunk. De amint az Úrra tekintünk, megtelik a szívünk bizonyossággal. Ezért nekünk valódi naponkénti üzenet, amit mond a zsidókhoz írt levél, nézzünk Jézusra. A hit szerzőjére és bevégzőjére. Ő rá nézzünk. Ne önmagunkra. Ne a lehetőségeinkre, a lehetetlenségeinkre. Hanem Jézusra, aki a hitet ajándékozza, és aki a hit ajándéka által célhoz is viszi, aki hisz. Nagyon érdekes, hogy amikor az Úr Jézus a 72 tanítvány visszatérésekor, talán emlékszünk a történetre az evangéliumból, erősítette őket, akkor nagyon érdekes dolgot mondott nekik. Jöttek nagy lelkesedéssel, Uram, hatalmas dolgok történnek. Még az ördögök is engednek nekünk. Hát elég nagy dolog ez. Jézus azt mondja nekik, ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Egyszerű most ez a mondat, amit mondok, de gondoljuk végig. Honnan tudhatták ezek a tanítványok, hogy örök életük van? Hát maga az Úr Jézus mondta nekik. Azt mondta, hogy fel van írva a nevetek a mennyben. Jézus kijelentette nekik. Innen tudták. Elvégezte, még a munkáját be sem teljesítette, de már elvégezte, tett, amiért előre jött, és aztán beteljesítette. És azt mondta, a nevetek már fel van írva a mennyben. Innen tudták, hogy kijelentést kaptak az Úrtól, Jézustól. A szívükbe zárhatták ennek a csodáját. Mit tettek ők ezért? azért van fölírva a nevük a mennyben, mert a lelkek engedtek nekik. Azért van fölírva a nevük a mennyben, mert ők Jézust követték. Fordítva, azért követték Jézust, mert Isten őket magának elhívta, kiválasztotta. És mert elkészítette számukra az örök életet. Jézus jelentette ki nekik. Neked is és nekem is Jézus jelenti ki. A lélek bizonyság tétele az, ami által belülről tudom, Isten gyermeke vagyok. Pál maga is így írt a munkatársairól, amikor a Filippi levélben írt, ezt mondta, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, kiknek, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvében. Na jó, csodálatos ezt olvasni. Pál apostol ezt tudhatta a munkatársairól, hogy a nevük be van írva az életkönyvébe. Hát a szívekbe olvasott ez a Pál? Nem, testvérek, nem. A lélek jelentette ki neki, és a lélek jelentette ki a munkatársainak is, akik hitvallást tettek erről, vallást tettek erről. Mivel? A szavaikkal? Azzal is. Az életükkel. A lélek újjászülő munkája nyilván volt bennük. Látható volt bennük. Ezek szerint lehet tudni önmagunkra, sőt másokra nézve is, hogy valakinek üdvössége van, hogy fel van írva a neve a mennyben? Testvérek, a Szentírás erről tesz bizonyságot. Természetes, hogy ezzel nem azt mondtam, hogy mi majd kiválogatjuk azokat, akikről úgy gondoljuk, hogy ez az övék, vagy mi magunk majd valóban szívek vizsgálóiként föllépünk, vagy legfőképpen nem, egy székbe ülünk, bírói szék, hogy megítéljük az embereket, de hogy ezt felismerhetjük, hogy ezt láthatjuk, hogy ezt megvallhatjuk, a Szentírás tükrözi ezt számunkra. És fontos ezt tudnunk, testvérek. Fontos ezt tudnunk, hogy örök életünk van, vagy a másiknak az van. Hát hogy mondjam, testvérek, ez élet-halál kérdése. Élet-halál kérdése. Egészen biztosan tudnunk kell. Egészen biztosan tudnunk kell. Az ige többször világossá teszi ezt, hogy ezt nekünk tudnunk kell. Ez a felismerés azonban nem egy száraz ismeret, hanem ez egy boldogító valóság. Az előbb is idéztem, most csak visszautalok rá, hogy mi mindennel jár ez együtt, és vizsgáld meg a szívedet, és vizsgáljon meg téged az Úr. Értsd, lásd, vajon hitben vagy-e? Magatokat vizsgáljátok meg, mondja ezt az ige. Amikor Pál és kísérői a missziói utukon elérkeztek a piszidei Antiókiába, akkor ott egy különös fordulat állt be, mert a zsinagógából kifelé fordultak. Oda fordultak a pogányokhoz, mert a pogányok is hozzájuk fordultak, és ott lett egy váltás a misszió szakaszában, de ami ott történik, és ami ott leíródott Lukács leírása szerint csodálatos, figyeljük csak, amikor odafordultak a pogányokhoz, és a pogányok odafordultak Pálékhoz, ezt olvassuk. Ennek hallatára, amit Pál ott, mint üzenetet mond, hogy pogányoknak kell a világosságot vinniük, ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, minnyájan hívőké lettek. Figyeljünk erre a csodálatos kijelentésre. Különös és egyértelmű jele volt az üdvösséget kapott embereknek az öröm, a magasztalás, a hit. És figyeljük meg, hogy a hit nem előzmény, hanem Isten kiválasztásának a következménye. Nem előzmény. Következmény. Hiszen azt olvassuk itt, hogy akiket kiválasztott az Isten, azok hittek. Ezt ugyanígy olvassuk egyébként Pál másik levelében, illetve Pál levelében, még Péter levelében is, hogy Isten az ő kiválasztása szerint mit tesz, hogy pecsétel el a Szentlélekkel, és ajándékozza a hitet. Akiket kiválasztott az Isten, azok hittek. Figyeljük még egyszer. Akik az örök életre választottak, mindnyájan hívőké lettek. Vagyis a Szentlélek megajándékoz mindazzal, amire az örök élet szempontjából szükségünk van, azért, mert örök életet készített el számunkra. Tovább lépve most az igének az üzenetében és a jeleiben, az üdvözült ember élete jeleiben, gondolkozzunk el azon is, hogy miért nagyon fontos a bizonyosság. Azért fontos, testvérek, továbbá az, hogy legyen bizonyosságunk az üdvösség tekintetében, az örök élet tekintetében, mert ha nincs ez az életünkben, nem tudunk aszerint élni, amit Isten nekünk készített. Csak akkor tudunk célszerűen élni, ha előttünk nyilvánvaló, egyértelmű és számunkra bizonyos a cél, ami felé megyünk. Pál mit ír? Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. Pál előtt nyilvánvaló volt a cél. Nem azt gondolt, hogy talán valahova meg kell érkezni, és akkor futok egy irányba, hanem nyilvánvaló volt, hogy a menny felé tart. Mert övé a menny. Mert övé az üdvösség. Mert övé az örök élet. Hát, ha valaki ezt nem látja maga előtt, akkor nem tud ezt szerint élni. A cél meghatározza azt, hogy mi felé tartunk. A gondolkodásunkat, a cselekedeteinket. És éppen az, ami titkunk, ha mi református hívő emberek vagyunk, és itt megint ezért mondom el, mert a reformátori teológiának, gondolkodásnak olyan világos képe a reformációban megjelenő üzenete, hogy mindent az örökkévalóság szempontja alatt éljünk meg. Vagyis legyen előttünk nyilvánvaló a cél, amit Isten megszerzett számunkra, és ez határozza meg azt, amit itt a Földön élünk. Egy képpel, hol van az állampolgárságunk? Itt a Földön, vagy ott a mennyben? De Pál azt mondja, hogy a mennyben. Ezért hát azt mondja Pál is, hogy az odafelvalókat keressétek. Jézus azt mondja, hogy a kincsek ott vannak maradék, megmaradóan, el nem fogyóan, illetve el nem emészthetően. Hát azt mondja erre, hol gyűjtsünk kincseket? A mennyben. A mennyben. Ne a Földön. Hát nem határozza meg azt, hogy hova tartozunk és hova tartunk, hogy mit csinálunk, dehogy nem. Mindent meghatároz. És nagy kérdés, hogy így van-e? Meghatároz-e? Pál a Filippi gyülekezetnek, amikor ír, ezt mondja, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magam, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, az elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve. Futok egyenest a cél felé, és nem hagyja abba, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért, az örökségért. Ezért fut Pál. Egyet tesz. Egyet tesz. Ó, de jó lenne egyet tenni. Annyi mindent teszünk. Annyi mindent, amire nincs szükség. Amire nincs szükség. Csak ez az egy. Ez kellene, hogy meghatározzon. Egyet teszek. Ezt kellene tennünk. És akkor tudjuk ezt tenni, ha bizonyosak vagyunk bele, hogy hova tartunk, hova tartozunk, mi a célunk. Mit akarunk elérni. Neki feszülve ez a cél irányítja a hívő embert. Isten gyermekeiként bizonyosságunk van, és ennek világos, megerősítő jeleit adja a Szentlélek, hogyan valljuk, biztosít minket. Biztosít. Nem kell bizonytalanul járnunk. Nem kell kételkednünk. Nem kell kétségeskednünk. Ez az ördög munka módszere. Az Istené az, hogy bizonyságot ad, megerősít, egyértelműen, egy irányba irányít. Alapigény mit mond? Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Miről hallunk itt? Örökségről. Örökségről, mennyei örökségről, amelyet elkészített, amelyet nekünk tart fent, és amelyre minket is fenntart, és amiért elvezet bennünket. Mennyei célról hallunk. Örökös társról. Jézus Krisztusról. Akivel összekötött minket az Atya. Ő az örökös, és összekötött vele minket. Mi is örökösök vagyunk benne, általa. Ő benne vagyunk Isten gyermekei. Ő benne vagyunk részesei a menny javainak. Mindez a miénk, amiért az életét adta. Minden a miénk, mert ezt a nagy kincset, gazdagságot készítette el az Isten. És most testvérek, végül még egy felismerésre el kell jutnunk. Elvezet bennünket ez a kijelentés, amit hallunk most a római levélből, egy nagyon fontos kérdéshez. Kikerülhetetlen kérdéshez. Mert azt mondja el az ige, talán figyeltünk rá, most felerősödik majd, hogy a menny örökösseiként, Jézus Krisztus örökös társaiként kikerülhetetlen az életünkben a szenvedés. Vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ez olyan üzenet, amit a mai kereszténység egy része kikerül. Meg kell vallanom, kikerül. Örökségről, bővölködésről, gyógyulásról, sikerről, erőről szívesen beszélnek. De szenvedésről nem. Szenvedésről csak úgy, mint ami kiküszöbölendő, ami kikerülendő, amit valahogy meg kell szüntetni. Mert az lehetetlenség, hogy nekünk szenvednünk kellene. Sokszor mondják, a hitetlenségünk, valami bűn, engedetlenség következménye az, ha szenvedés van az életünkben. Tegnap hallottuk, és ma meg kell, hogy erősödjön ez a szívünkben, hogy a szenvedés eszköz tud lenni Isten kezében. A szenvedés itt a Földön elkerülhetetlen. A szenvedés jele annak, hogy nem itt van az otthonod. A szenvedés jele annak, hogy hova tartasz, és hogy ez a világ nem az, ami lehetne. És a szenvedés eszköz arra a jóra, az üdvösségre, amit Isten elkészített nekünk. Különös testvérek ez, mert különös biztosíték ez is az örök élet felől. Akinek örök élete van, annak része van Krisztus szenvedésében. Aki Isten gyermekeként él, aki örök életet kapott, akinek tökéletes bizonyossága van az üdvösség felől, az a szenvedés kohójában is formálódik. De olyan csodálatos megvallani, olyan csodálatos kimondani, hogy ez nem egy magányos szenvedés, testvérek. Ez nem az Isten gyermekeit abban az értelemben kipróbáló, engedő akarata, hogy na mit bírnak. Szó sincs róla. Szó sincs róla. Figyeljük, ez a szenvedés nem magányos szenvedés, ez Jézus Krisztussal együtt való szenvedés. A hívő ember, a menny örököse, nem csak örökös társa Jézusnak, hanem szenvedő társa is, de Jézusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. És ez a mi mérhetetlen nagy vigasztalásunk. Ahogyan valljuk ezt, mi az életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind nem a magamé. Nem a magamé. Hanem Jézusé vagyok. És mindenen, amin átmegyek, Jézus által megyek át. Mindenben, amiben részesülök, Jézusban részesülök. Minden, ami ér, Jézusban elrejtve lesz az életemben. Nem vagyok egyedül. Nem vagy egyedül, testvérem. A súlyt, a szenvedést magadban nem kell hordanod. Veled hordja az Úr. Jézussal együtt szenvedünk. Pár megtérésekor ezt olvassuk Anániásról és Pálról. Ezt mondta neki az Úr, tudnék Anániásnak, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek és pogányok és Izrael fiai elé. Ez a misszió. Figyeljük jól. A választott eszköz, akit Isten az evangélium átadására elhív, kiválaszt, felhatalmaz, és folytatódik. Ő tehát választott eszköz, aki népek, királyok és Izrael fiai elé viszik az ő nevét. Így folytatódik, én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Jézus nevéért, Jézus nevében, Jézussal együtt Pál egy szenvedéssel teli úton viszi az örömhírt, az evangéliumot. Miért szenvedés ez? Azért, mert sokat zúgolódott, sokat rúgódozott Pál Jézussal szemben, és Jézus azt mondta, hogy hát majd én majd jól megtanítom őt alázatra. Nyilván ezt maga az Úr tudja, hogy az ő szívében mi szándék volt. Én mégis azt vallom, vagy azt gondolom, hogy nem ez volt a kérdés, mert jól ismerte Pál törékenységét, Pál életét az Úr. Eszközök voltak valóban a szenvedések arra, hogy Pál a misszióban, abban a küldetésben, amiben járt, valóban lássa, el ne feledje, hogy az az út, amely itt a földön visz, az az út ennek a földnek és a földön élőknek a megváltásához vezet. Mert újra mondom, ez a földi világ, ez a világ, az emberiség és az ember benne személyesen lázadásban van az Istennel szemben. Ennek súlyos következményei vannak. És ez alól nem mentes egyetlen hívő ember sem. Jézus imádsága pontos és világos kérés volt. Nem azt kérem, Uram, Atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ha végig gondoljuk az Úr Jézus szavait, ő soha nem mondott mást, testvérek. Az ő követőinek mindig a szenvedéssel teli útról beszélt. Nem is értették. Az övét pláne nem, akkor Péter azt mondta, hogy nem eshet meg ezt te veled. Mi? Szenvednie kell, ezt mondta Jézus. Mert az ember fiának szenvednie kell, meg kell öletnie. Tudjuk, hogy ez az üdvözítő szenvedés volt. De ez az út a kezdettől fogva ezt jelentette. A születése pillanatától ezt jelentette, hogy szenvedett végig. Péter azt mondta, nem történhet meg ezt te veled. Ugyanezt szoktuk magunkra. Nem történhet meg ez én velem. Pedig ennek meg kell történnie. És meg is fog történni. És Jézus nem mondott más. Ő nem mondta azt, amit mi hallani szeretnénk, hogy jöjj utánam, és az életed boldog élet lesz, szenvedéstől mentes, minden bajtól mentes, semmi más, mint valóban egy mennyei utazás, amiben fölemelkedtél a földről, és semmi téged, ami lehúz, nem fog elérni. Nem mondta Jézus. Ha mondta valaki, ha hallottuk ezt, úgymond örömhírként, nem mondta el az örömhír igazságát, aki ezt mondta. Mit mond Jézus? Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. És milyen csodálatos, hogy az Úr Jézus azért mondja ezt el előre, hogy békességünk legyen. Mert tudjátok, ez a legnagyobb a világon, hogy van szenvedés, ezt ismerjük. Hogy van fájdalom, átéltük. Kikerülnénk. Mi keresztjének, mi hívők azt mondjuk, hogy Uram, de hát engem legalább jobban őriz, vagy védj meg engem, Uram. De az a csodálatos, hogy nem kikerüljük, hanem másként megéljük. Mert mit mond Jézus? Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. Testvérem, lehet békességben szenvedni. Ez Jézus. Ez Jézus, amikor vele együtt szenvedsz. Hihetetlen dolog lesz az életedben. Szenvedsz, és nem vagy békétlen. Szenvedsz, és békességed van. Jézus ott van veled. Jézus átragyog az életeden. Nem felejtem el azokat az embereket, akiknek a beteg ágyánál voltam, és átragyogott Jézus rajtuk. Nem felejtem el. A kibankóval a két kezében el tudtam mondani, ez a botom áldás, ez a botom békesség. És nem hazudott Mák Pál, akinek fiatal élete korán megbénult a lába lefelé. És öngyilkossági gondolatok között, amikor kiderült, hogy béna lesz, az evangélium elérte a szívét, és Isten újjászülte, új élettel ajándékozta, és járta az országot. Én kisfiúként láthattam őt. Állt a munkóim, és én ott néztem, és azt mondtam, hogy létezik, hogy egy bácsinak, akinek nem mozog a lába, békessége van. Jézus. Jézus. Ha veled van Jézus, békességed van. A szenvedésben is. A fájdalomban is. Ez az ő dicsősége. Ez az ő dicsősége. És az a célja, hogy belekapaszkodj. Az a célja, hogy megmutassa magát, hogy átáradjon az élete rajtad, hogy mások lássák őt. És tudjátok, milyen csodálatos dolog történt? Amit Jézus elmondott a tanítványainak, az a későbbi tanítványoknál, például Makedóniában, a missziói mezőkön valósággá lett. Még azt mondom ezt felülmúlva is, mit mond Pál, annyira mély ez, annyira csodálatos. Azt mondja Pál, ezt írja a Makedónia gyülekezeteiről, mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömök. Testvérem, érted? A nyomorúság, a szenvedés próbája között öröm? Igen. Igen. Bőséges öröm. Ez Isten dicsősége. Ez Jézus velünk léte. Ez az, ami kiemel, fölemel, és ebben a nyomorult világban felragyogtatja a menny valóságát, jelenlétét. És azt a vágyat kelti, hogy igen, hát hogy ne tudnánk, hogy oda vágyunk ebből a nyomorult világból, de meg is fogunk érkezni. Mert hova érkezünk? Ebből a nyomorúságokkal, szenvedéssel teli világból. Oda, ahol nem lesz fájdalom, és nem lesz szenvedés. Hiszem, hogy újra formálta, reformálta a gondolkodásodat, ahogyan az enyémet is, személyesen, az ige, a lélek. Talán másként mondod majd a hitvallást. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökös társai, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk, mert meg fogunk dicsőülni. És már itt is megdicsőül bennünk, ami örökké való Istenünk. Hát feleljünk erre a csodára mi is, hitvalló szívvel, Szent Lelke által engem is az örök élet felől biztosít. És ez a biztosíték csodálatos módon mindaz, amit hallhattunk, és mindaz, ami még ezen túl az életünkben, Isten kijelentésének világosságában valóság, öröm is, szenvedés is, céltudatos, megerősítő, csodálatos világosság is, annak az öröme bizonyossága. Örök életem van, mert drága áron, elveszíthetetlenül megszerezte nekem is Jézus Krisztus, aki fölragyogott előttem, és akinek én is tanítványa lehetek. Ez a tökéletes bizonyosság erősítse a szívünket, és töltsön el minket nagy hálával ma is. Amen. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ebben a bizonytalansággal terhelt világban, ahol minden változik, minden annyira bizonytalan. Ott lehet a tökéletes bizonyosság a szívünkben, hogy amit te elkezdtél, amit te elterveztél, azt sosem hagyod félben, végbe viszed, és az életünkre is érvényesíted, hiszen öröktől fogva döntöttél afelől, hogy örök életre választasz minket, és megajándékoztál bennünket a te újjáteremtő szent lelkeddel, hogy lássuk a te országodat, hogy meglássunk téged Jézus Krisztus arcán, hogy lássuk a bűneinket a kereszten, lássuk a feltámadás csodálatos erejét, és mi hozzád térve, mert magadhoz térítettél minket, odaadhattuk önmagunkat neked. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem a magunkéi vagyunk. És köszönjük, hogy abban a csodálatos váltságban nem bizonytalan, ami a miénk, hanem tökéletesen bizonyos. Miénk az örök élet, és ez az élet meghatározza itt a földi létet. Szeretnénk így élni, így járni, és szeretnénk elfogadni mindent, ami az úton elénk kerül, mert tudjuk, hogy minden a javunkat munkálja, és tudjuk, hogy el fogjuk érni, amikor futásunkat elvégeztük, amikor kimondhatjuk kegyelmed által, hogy a hitet megtartottuk. Magasztalunk, hogy ez lehetséges a te örökkévaló szereteted által, Jézusért, megváltónkért, a te szent lelked munkája nyomán. Ezért áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, és szeretnénk úgy élni, hogy ez a bizonyosság áthatja a mindennapjainkat, gondolatainkat, cselekedeteinket, egész életünket. Ebben kérjük, hogy vezess, és ebben kérjük, hogy mutasd meg magadat. Dicsőítsd meg magadat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Jézus mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Amen.